Olvasom a János írása szerinti evangéliumot a 7. fejezet 37. versénél kezdem, és egészen végig olvasom. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták, valóban ez a próféta. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus, nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik, titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert, ami törvényünk, amíg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Testvérek, nagyon gazdag ez a rész, nem is remélhetjük, hogy minden részletét megvilágítjuk, megértjük, jobban értjük. Csak néhány részt emelek ki belőle, ami engem is megmozgatott. Az összefüggésből világos, hogy egy ünnepen, és pedig a lombsátor ünnepén mondotta Jézus, illetve kiáltotta, amint mondja az ige. A lombsátor ünnepe a legnagyobb örvendezés ünnepe volt a zsidóknál, és 7 napig tartott, és minden napnak megvolt a külön liturgiája. A 7. nap volt a nagy befejezés, a bekoronázás az egész ünnepnek, és azon is a víz ünnepe volt a középpontban. A Siloá forrásából merítettek, aranykancsóvok körül jártak a városban, és ez volt a hálaadás a vízért, és egyáltalán a víznek a nagy áldásáért. És hát nem véletlen, hogy ehhez kapcsolódva Jézus feláll, és kiáltja, hogy ő hozzájöjjön az, aki igazán szomjazik, mert ő oltja ki igazán a szomjúságot, azáltal, hogy ő az élő vizet adja olyannyira, hogy aki veszi a vizet, az maga is forrássá lesz, és élő víz folyama árad belőle. Most nem részletezem ezt, pedig ennek is mondom, nagyon gazdag üzenete van, csak ez állított meg a készülésembe, és meg már tegnap is foglalkoztatott, hogy kiáltott Jézus, felállt és kiáltott. Utána néztem, hogy is van ez a kiáltás. Szokott Jézus kiáltani, kiáltozni? És hát nagyon érdekes eredményre jutottam ebben a vizsgálódásban. Kiderül az, hogy sokan kiáltoztak ott az evangéliumi világban, de Jézus nem kiáltott, illetve majd mindjárt mondom, egyszer igazán kiáltott, de körülötte tényleg nagyon sokan kiáltoztak, betegek, démoniákusok kiáltoztak, hogy jöjjön, segítsen Jézus. A virágvasárnapi bevonulásnál a tömeg kiáltozott, amikor a viharos tengeren halálfélelem fogta el őket, és látták Jézus közeledni, akkor kiáltoztak, vagy kiáltoztak a rémülettől. Tehát sokfelé van kiáltozás, de Jézus nem kiáltozott. Mondtam, hogy egyszer kiáltott, pontosabban két szót mond a görög, de mindegy, a halála előtti órában, vagy a halála előtti végtusában, agóniában kiáltott. Erős hangon kiáltott, és kilehelte lelkét. De egyébként Jézusnak nem volt szokása sem az, hogy felállt, sem az, hogy kiáltozott. Még mondja is a Máté evangélista, hogy beteljesedett rajta a profécia, az ószövetségi ígéret, hogy jön majd, aki nem kiáltozik, nem lármázik, hanem csöndes. Tényleg a Jézusról alkotott képenbe, legalábbis képünkbe, azt gondolom, nem fér bele az, hogy kiáltozik, kiált. És egyáltalán még az se, hogy feláll. Ez nagyon érdekes, hogy ülve tanított Jézus. A nagy beszéd, a Máté szerint a hegyi beszéd, a Máté 5-6-7, azzal kezdődik, hogy odajött köréje a sokaság, és ő nem fölé emelkedett, keresett egy sziklát, hogy onnan mindenkit lásson. Azt írja kifejezetten a Máté 5-1, hogy és Jézus leült, akármilyen nagy sokasság volt, ő leült és úgy tanított. Lukács 5-ben van szó róla, hogy a tanítvány Péterrel találkozik, az a drámai találkozás, az is aztán, illetve úgy kezdődik, hogy a hajóba beszáll, és a hajóból tanítja a partra felsorakozott sokaságot, de úgy, hogy ül, leül a hajó orrában, és onnan kifelé, a part felé mondja. Nagyon érdekes a modern lélektannak a dinamikai tanítása. Azt mondja, hogy az, hogy valaki feláll, mint ahogy én most felálltam ide és szólok, az önmagában agresszió. Önmagában agresszivitás, hogy valaki fölemelkedik a többiek fölé. És Jézus érdekes, hogy nem tanult Freudtól, meg Jungtól semmit, mert tudta azt, úgy látszik, valami isteni bölcsességgel, hogy az ő ügyéhez az illik, hogy leül, és körülötte akár százak, vagy akár hányan van, leül, és mondja csöndesen. Na és így vagyunk a kiáltással is, tehát. Ez a kettő, hogy föláll és kiált, ez nem illik bele abba az igazi képbe, amit Jézusról alkothatunk magunknak. Tehát mondom, ellenőriztem tényleg a görög szót az egész újszövetségben, nincs olyan, hogy Jézus kiált. Ő hozzá kiáltanak mindenféle címen, és ő pedig leül és úgy tanítja az embereket. Hát ez egyik érdekes tanulság ebből a történetből. Aztán a másik az, hogy érdekes, hogy mennyit bizonytalankodtak ezek az emberek, hogy ki ez a Jézus igazában. És érdekes, hogy János szinte részletesebben szól erről, mint a három másik evangélista, és nagyon nyíltan mondja el az embereknek a kétkedését, a bizonytalankodását. A hatodik fejezetben ezt olvastuk. Ki ez? Hát nem Jézus, ez József fia, akinek ismerjük apját és anyját. Apját és anyját ismerjük. Úgy tűnik, hogy János nem ismerte a szűztől születés tanítását. Őnek nála József és Mária Jézusnak a szülei voltak. Aztán később olvassuk, hogy suttogtak róla sokaságban. Némelyek azt mondták, hogy jó, mások azt mondták, hogy nem, hanem félrevezeti a népet. És hát itt is a mai részben, amit felolvastam, a sokaság bizonytalankodik. Ez a próféta, ez a Krisztus, nem ez a Krisztus, hiszen a Krisztusról meg van írva, hogy Dávid fia, ez pedig nem Dávid fia, János szerint úgy tűnik, és Betlehembe született, lehet, hogy János még azt se tudta, hogy Betlehemben született, mert a kérdések között sorolja föl, de hiszen a messiásnak de Betlehembe kellett volna születni, mert tudja, hogy de tényleg ott született ezek szerint. Tehát itt nagyon sok bizonytalanság van, és ebből egy tanulságot vonok le, és azt nagyon szeretném a szívünkre helyezni. Úgy tűnik, van egy valóság, aki szemléli Jézust, és van Jézus, akit szemlél valaki, és a kettő közé odaáll egy kép. És emiatt a kép miatt a két valóság nem tud találkozni. Beleütközik a kereső abba a képbe, ami már eleve ott van benne. Jézussal nem tudtak igazán találkozni azok, akiknek fixun fertig képe volt, hogy a messiás pedig ilyen. Állandóan erőltették, hogy hát ez kicsoda, ha messiás volna, akkor nem így viselkednék, mint ahogy látjuk róla. Tehát ez egy nagyon egyetemes törvény, hogy akarok valakivel találkozni, azt nem lehet úgy, hogy egy kép előttem van, és az akadályozza, hogy igazi találkozás jön létre. Ez mondom, áll elsősorban Jézusra, de az egymás közötti találkozásokra is érvényes. Az emberi találkozásokat meghiúsítja az, hogy nem a másikkal találkozom, hanem beleütközöm abba a képbe, és úgy beszélek a másikról, vagy másikkal, mintha ő az lenne, aki a kép én bennem. És óriási dolog az, hogyha ez a közbevettetés, ez a kép a másikról, ez eltűnik, és igazi találkozás történik. És hát Jézusnál az volt a zsidó népnek a tragédiája, hogy nagyon fix, nagyon szilárd, merev elképzelésük volt a messiásról, és emiatt a kép miatt nem tudtak Jézussal találkozni. És valóban mondja Jézus, boldog vagy Simon Jónának fia, mert ez nem te tőled jött. A Szentlélek adta ezt, hogy valahogy közvetlenül ráláttál arra, hogy ki vagyok én, az Isten fia. És a mi életünkben is úgy van, hogy van képünk Jézusról, és ezt a képet lehet finomítani, most egymás után jelennek meg a Jézus életrajzok, a Jézus könyvek, és mindegyik ad hozzá valamit az eddigihez, és színesedik a Jézusról alkotott képünk, és a végén pontosan ez lesz az akadálya, az, hogy az élő Krisztussal, az élő Jézussal találkozzunk. Tehát olyan furcsa a dolog, hogy minél többet tudunk Jézusról, annál kevésbé lehetséges az, hogy valós találkozás legyen. Arra is gondoltam, amikor ezen csöndesedtem el, hogy készülünk itt többen is, meg hát az egész országban készülünk egy konferenciára Berekfürdőn, Sziszántúli Egyházkeretnek a konferenciai telepén. Áprilisban lesz egy konferencia, melyiknek a vezérszava szinte az lesz, hogy nem. Három nagy téma lesz, talán már mondottam is, de érdemes bekapcsolódni ebbe a dologba. Az egyik az, hogy az Isten nem olyan. Az Istenről is van képünk, és az Isten nem olyan. A másik az, hogy az ember, a másik ember, az ember nem olyan. Van egy képünk, az ember féreg, az ember nyomorult, bűnös ember, és a te is, a másik, akivel találkozunk, bűnös, féreg vagy. Az ember nem olyan. És a harmadik a maga a Biblia. A Bibliáról is van valami tanításunk, tökéletes, és minden szava szent, és hozzá nem szabad nyúlni. A Biblia nem olyan. Tehát itt test közelbe kerül ez a probléma. Jézus körül ott vannak szolgák, főpapok, kíváncsi nép, és mindenkinek van valami képe, és egyik se jut el Jézushoz, azért, mert a kép megakadályozza azt, hogy Jézus igaz mi voltában találkozzék velük. És ez mondom, érvényes a mai napig és mindegyikünkre, hogy elfogadjuk-e, hogy van egy Jézus képünk, és engedjük-e, hogy áttörjön azon az élő, a valóságos Jézus. Elfogadjuk-e, hogy abból a dicsőséges Krisztusból egy názáreti zsidó ember álljon elénk, és mondja a maga igazságát. És hát ez a következő gondot, amit még kívánok egy kicsit fejtegetni, a titok. Vagyok, mint minden ember, fennség, éjszakfok, titok, idegenség, mondja Adi. És tényleg ebben a felső, ki vagyok, minden vagyok, titok vagyok, mondja Adi. És nagy igazságot mondott, és itt egy kicsit el kell gondolkodni, hogy mi a titoknak a természetrajza, hogyan kell a titokkal bánni. Induljunk el valóban onnan, hogy titok, minden, persze az anyag maga is titok, és az élet maga is titok, a kozmosz, minden titok, de most maradjunk ennél, hogy az ember és maga Jézus a titok. Fölírtam ide magamnak négy lehetőséget, hogy a titokkal mit lehet csinálni, mi történhetik a titokkal. Az egyik az, hogy fölismerem azt, hogy itt van valami titok, és akkor összeszedem minden erőmet, hogy megfejtsem a titkot. És el lehet jutni bizonyos eredményekre. Tehát a titok, mint kihívás, hogy lássuk az intelligencia, odaszánás, a odaadás mennyire veszi munkába a titkot, és bizonyos eredményt kicsikar a titokból az emberi akarás. Tehát az egyik lehetőség van a titok, és vagyok én, aki meg akarom fejteni, és megfejtem a titkot. Egy másik hozzáállás, ez volt a misztikusoknak a hozzáállása tulajdonképpen a középkorban, és azt hiszem, hogy igazából ezen ma se tudunk nagyon túllépni. A misztikának tudnék az álláspontja, hogy a titok maradjon titok. Úgy se tudjuk megfejteni, tehát legegyszerűbb megbékélni, vagy a titok titok, és hódolattal, alázattal, csönddel fogadjuk a titoknak a megfejtetlenségét, megfejthetetlenségét. Egyébként így vagyunk, hogy a legtudósabb elektromos professzor se tudja, hogy mi az, hogy elektromosság, ha őszintességi rohamot kapnak a professzorok, megvagyok, ők se tudják. Tehát azért jól, így nyugodtan élünk az elektromossággal, mert nem tudjuk a lényegét, és ugyanígy vagyunk, az életet se tudjuk, meg a teremtést se tudjuk, hogy az hogy is volt. Tehát lehet egy ilyen második számú hozzáállás, hogy a titkot hagyom titoknak lenni, és elfogadom, hogy a titok hat rám, anélkül, hogy megfejtettem volna. És én egyre inkább oda közeledem a Jézus ügyben is, hogy titok számomra. Nagyon sokat megismertem, és köszönök minden részletet, amit a názáreti Jézusról megismertem, és biztosan lesz még további is, amit megismerek, de nagyon hajlok a misztikusoknak a álláspontjához, hogy azért alapjában véve titok. Tehát ez a második álláspont, hogy a titkot meghagyom titoknak, és élek abból, ami a megfejtetlensége ellenére is mégiscsak kisugárzik a titokból. És ez így van Jézus is. Nem tudjuk pontosan, azt se tudjuk, mikor született, nem biztos, hogy hol született, egyetlen igéje se biztos, hogy úgy hangzott el, ahogy a Bibliában van, de az biztos, hogy együttesen csodálatos erők áradnak ebből a megfejthetetlen Jézusból. A harmadik hozzáállás az, hogy miközben én engedem, hogy a titok titok maradjon, egyszer csak maga a titok kezdi magát megfejteni számomra. Tehát most már nem én erőlködöm, hogy megfejtsem, és elfogadtam, hogy nem tudom megoldani, akkor, hogy mondja Remény Sándor, magától megnyílik az ég, ez a magától, ez a kegyelem. Ha nem erőszakoskodom a titokkal, akkor az magát megnyitja, elkezdi önmagát kifejteni a titok. Hát én így szeretnék Jézus közelébe kerülni, hogy engedem, hogy titok maradjon, és hallatlan nagy öröm, amikor spontán módon a titok kibontja magát, és közli velem önmagát. És van még egy negyedik álláspont is, ez pedig az, hogy amikor már eljutottam ide valóban, hogy nem erőlködöm, nem próbálom magam okosságával feltárni a titkot, és hagyom, hogy a titok legyen titok, és mégis kezdi magát feltárni, akkor jutunk el egy olyan álláspontra, egy olyan felismerés, hogy miközben tovább most már spontán ő maga fedi fel magát a titok, aközben élem át, hogy de ennek a mélyén még hallatlan titkok vannak. A feltáruló titok igazából megmutatja azt, hogy igazából milyen mélysége van annak a titoknak. Tehát számomra a názáreti Jézus egyre inkább megmutatja magát, és én egyre nagyobb áhítattal szemlélem azt az embert, azt a nagyon mindenestő embert, akinek a titkát kezdi ő maga feltárni nékem, és miközben valóban egy minőségi gazdagságot kapok az önmaga közléséből, ebben az önmaga közlésében benne van, de ember, ez csak utalás arra, hogy a gazdagságoknak a küszöbén vagy, és még nagyon sok közölni valóban a számodra. Tehát Jézust ilyen állomásokon keresztül ismerjük meg, és azt hiszem nem lehet megkerülni ezeket az állomásokat, tehát még egyszer vegyük csak számba. neki feszülök, hogy én megfejtem. Aztán elfogadom titok, ha igazán elfogadom kezdni magát megnyitni. Azt hiszem, megbocsátja nekem az Úr Jézus, hogyha most kimondom azt, ami a fejemben jár, csak mondjam, ne mondjam bennem ez az átélés, ami kedves velencei kertünkben nagyon sok süni van, kedves kis állatkák sünik. És igazából, hogyha közeledünk hozzá, egy gombolyag lesz, egy titok, mindenfelé szúr. És pláne, hogyha próbáljuk szétnyitni, de hát hol az orrod, és hol van a lábod? Nyáron csináltunk egy ilyen játékot valakivel, és hát bizony csupa vér lett az ujja, miközben próbálta szétnyitni, nem, annál inkább behúzódott. És amikor aztán elhúzódtunk, és kezdtük figyelni, akkor úgy lassan, óvatosan, és aztán, hogyha hozzánk, akkor hüpp, megint vissza. Ő tárja föl magát, nem én tárom fel őt. Ismerjük a különbséget. Tessék egy kis sünivel próbálkozni, ott meg lehet tanulni ezt a dolgot. Hogy én nem tudom föltárni az ő titkát, de oda helyezkedhetem mellé, leülhetek mellé, és figyelhetem csöndesen, szuszog, mert tud szuszogni, meg dörmögni, mindenfélét tud. Amikor ezt mutatja, akkor föltárul. És amikor föltárul, akkor egy áhítat tölt el, Uramisten, ez a kicsi állat, hogy hirdeti a te dicsőségedet. Tehát valahogy itt van a titoknak a kérügmája, az üzenete, hogy ő föltárja magát, de amikor föltárja magát, akkor látom igazán, hogy óhú, micsoda gazdagság, micsoda titok van itt még, amit kezd föltárulni, de még a hallatlan mélység van mögötte. És hát bizony ezzel lehet befejezni, mivel ezek a szolgák, ezek a megriadt szolgák mentek vissza. Azt mondták, hogy ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Akiket kiküldtek egy ilyen kommandót, letartóztatási csoportot kiküldtek, hogy fogják-e, hozzák be. Azt mondták, hogy ember így nem beszélt, nem is gondoltunk, hogy ezt el lehet fogni, ezt be lehet vinni, erőszakolni lehet. Még nem jött el az ő órája, ekkor még csak ez a megrendítő élmény volt, amit vittek a főpapokhoz, hogy ember még így nem beszélt. Pedig ő is ember. Ember az emberek között, de ember még így nem beszélt, és itt kezd kiemelkedni az emberek közül, az emberek fölé Jézus. Ember létére úgy beszél, ahogyan ember még nem beszélt. Hajtsuk meg a fejünket. Urunk Jézus Krisztus, szólunk hozzád, mert szabad hozzád szólni. Köszönjük azt, hogy itt jártál, és köszönjük, hogy itt vagy szellemeddel, szent lelkeddel közöttünk. Urunk, köszönjük, hogy felmérhetetlen titok a te egyszerű emberi életed. Köszönjük, Urunk, hogy valamit magad feltársz mi nékünk. Köszönjük azt, amire eljutottunk, a te igaz ismeretedet. Urunk, szomjasak lettünk a te ismeretedben, hogy még többet, még jobban megismerni téged. Áld meg, Urunk, a te magad, önmagad kijelentésével, és áld meg minket, hogy gyümölcsözzék bennünk a te ismereted, miközben vesszük tőled az élő vizet, segíts arra, hogy mi magunk is élő víznek forrásává legyünk, sokak számára üdülés, kedvesség, öröm legyen, hogy velünk találkoztak. Urunk, áld meg az életünket, hogy tudjunk venni tőled ajándékokat, sokat, többet, mindig többet, és áldja minket, hogy tudjunk adni embertársainak is sokat, és többet, és mindig többet. Köszönjük, Urunk, hogy a te csodálatos létednek a tükrözői lehetünk, a tovább adói lehetünk, a te égi ajándékodnak csatornáivá lehetünk, ami megöntözi a többiek életét, ezt a világot. Segíts, hogy jól működjék ez, amire kiválasztottál, és amire elküldtél minket, Urunk, segíts, hogy ezt jól cselekedjük. Amen.